Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténység lényege a közösségvállalás, a minket körülvevőkkel, mondta Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke Vácon, a 10 éves a Laudatio Si enciklika című konferencián. Áder János a Váci Egyházmegye által rendezett katolikus társadalmi napok, a kattás részeként tartott eseményen kiemelte, a közösségvállalásról, az összetartozásról, a világban való felelős jelenlétről szól Ferenc pápa Laudatio Si enciklikája is, amely, mint fogalmazott, életbevágóan fontos mércét állít elénk. Az enciklika a teremtés védelmét hirdette, amely sokkal több, mint a környezettudatosság, ember és környezet átfogó szövetsége, mutatott rá. Ugyanakkor a keresztény ember számára a teremtés védelem nem katasztrófa turizmus, nem riogatás, nem a világ végével való fenyegetőzés, mert az örömhírre alapított, abból táplálkozó egyház a környezeti válságban sem a rossz hírek hordozója, mivel nekünk van jó hírünk, van reményünk, fogalmazott Áder János. A kormány az európai gazdasági nehézségek ellenére folytatja az erdélyi magyarság támogatását célzó programját, és nem hagyja elveszni az eddigi eredményeket, közölte a tárca tájékoztatása szerint Magyar Levente a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Székelyudvarhelyen. A miniszter helyettes az őszi vásár megnyitóján arról számolt be, hogy a magyar nemzeti kormány az utóbbi években mindent megtett azért, hogy a külhoni magyarság is érezze a támogatását, és ezáltal az együvé tartozást. A helyi gazdaság megerősítése érdekében olyan lépéseket tettünk, amiket korábban 100 év alatt nem tudott Magyarország tenni. Erre azért nyílt lehetőség, mert a 2010-es években Magyarország egy nagy gazdasági fejlődésen ment keresztül, ami ugyan a háború, a Covid és az egyéb külső nehézségek miatt mára némileg lassult, de minden esetre olyan nemzetgazdasági többletet tudtunk felmutatni, amelyből végre sokkal többet tudtunk adni határon túlra, mint korábban, fogalmazott Magyar Levente. Hiánypótló kiadványt készítettek az 5000-nél kisebb lélekszámú településeken élők számára a kormányzati pályázati lehetőségekről, közölte Kónya István, a Békés Vármegyei Közgyűlés térségi tanácsnoka. A Fidesz 3. számú választókerületének elnöke kifejtette, számos olyan kormányzati támogatási program indult az elmúlt években, amelyek az 5000 fő alatti településen élőknek szólnak. A kezdeményezés célja, hogy Békés Vármegye 3. számú választókerületében az érintettek közvetlen naprakész információt kapjanak a pályázatokról, amelyek hozzájárulhatnak a családok életminőségének javításához és a települések fejlődéséhez. A választókerület 20 településéből 15-öt érintenek a programok, mint például a Falusi Csok, a Vidéki Otthon Felújítási Program, vagy a kifejezetten a tanyák infrastruktúra fejlesztésére kiírt pályázatok, fogalmazott a képviselő. Megnyílt a jelentkezés a Köbüki tehetséggondozó tanári ösztöndíjra. A programra idén mintegy 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre, jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten. Varga Bajusz Veronika elmondta, 3. éve indul el a pályázat, amely a tehetségeket támogató pedagógusoknak szól. A sikeresen pályázók a tanév során havonta 75 000 forint támogatást kapnak, közölte. Az államtitkár úgy fogalmazott, a Kárpát-medence a tehetségek földje is, nem hagyhatjuk, hogy akár egy tehetséges fiatal vagy diák elkallódjon. Ezért a Nemzeti Tehetség Program keretében nagyon sokféle módon biztosítanak támogatásokat, és ezt egészítették ki a 2023-ban útjára indított Köbüki Tehetséggondozó Tanári Ösztöndíjjal, fogalmazott. Közlése szerint pályázni október 16-áig lehet. Sport. Szeptember 27-én szombaton rendezik meg a 7. Börzsöny Ring kerékpáros teljesítménytúrát, fogalmaznak a szervezők. Mint írják, a 90 km hosszú, 723 méteres szintemelkedésű táv rajtja Szobon lesz. A családoknak a 30 km-es családi ipolykör kínál lehetőséget a részvételre, amelyet másfél-két óra alatt kényelmesen lehet teljesíteni. Végül az időjárásról. Derült, legfeljebb fátyol felhős, száraz idő várható. Később a pára, a ködfoltok elsősorban az északi középhegységben, illetve északkeleten képződhetnek. A minimum hőmérséklet általában 11 és 16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című legényének utolsó részét Varga Tamás olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Alexandre Dumas a Három testőr. A következő hónap 6. napján a király, mint a bíborosnak megígérte, visszaindult Párizsból La Rochelle-be. Még most is hatása alatt volt a megdöbbentő hírnek, hogy Buckinghamet megölték. A királyné jól tudta ugyan, hogy a férfi, akit annyira szeret, veszélyben forog, mégsem akart hinni a fülének, amikor jelentették neki a halálhírt, sőt, meggondolatlanul így kiáltott: nem igaz, levelet kaptam tőle! Másnap azonban megbizonyosodott róla, hogy a gyászos hír igaz. Laporte, akit első Károly parancsa épp úgy visszatartott Angliában, mint minden idegent, végre megérkezett és átadta királynénak Buckingham halotti ajándékát. A király boldog volt, meg sem próbálta leplezni örömét, sőt, szinte kérkedett vele a királyné előtt. 13. Lajos gyenge jellem volt, nem tudta, mi a nagy lelkűség. De jó kedve nem tartott sokáig, ismét nyűgös hangulat telepedett rá. Vonásairól hamar lehervadt a vidámság derűje, jól tudta, mihelyt a táborba ér, szolgasor vár rá, és mégis visszament La Rochelle-be. Maga előtt látta a bíboros, dermesztő, óriás kígyó tekintetét, ő meg, mint a madárka, csak szögdécselt előtte ágról ágra, de hiába nem menekülhetett. Nem is volt hát valami nagyon vidám ez a visszatérés La Rochelle-be. Különösen a mi négy szimboránkon csodálkoztak váltik bajtársaik, komoran lehorgasztott fejjel lovagoltak egymás mellett a sorban. Egyedül Athos emelte fel olykor-olykor széles homlokát, szeme megvillant, ajkán keserű mosoly játszadozott, azután ő is visszasüllyedt gondolataiba, akárcsak három barátja. Mielőtt a kíséret a városba ért, s a király szállására vezették, a négy szimbora vagy sátrába tért, vagy meghúzódott egy eldugott csapszékben. De nem kártyáztak, nem ittak, csak halkan beszélgettek, mindegyre figyelve, nem hallja szavaikat valaki. Egy napon, miközben a király megszakította útját, hogy a szarka röpülését figyelje, négy barátunk pedig szokás szerint vadászat helyett az egyik útszéli kocsmában üldögélt, egy férfi vágtatott a fogadó elé lóhalálában a La Rochelle felől. Megállt a kapu előtt, betért egy pohár borra, és körülvizslatott a szobában, ahol a négy testőr iddogált. A hol D'Artagnan úr, szólította meg a fiatalembert, ugye nem tévedek, kegyed az? D'Artagnan odanézett, és nagyot rikkantott örömében. Rossz szellemét látta maga előtt a mőingi ismeretlent, aki a sírások utcájában, majd árrában is kisiklott a kezéből. D'Artagnan kardot rántott, s az ajtóhoz rohant. Csak hogy az ismeretlen ezúttal nem menekült el, hanem leszökkent a nyeregből, és D'Artagnan felé sietett. No, uram, szólt a fiatalember, most hát helyben vagyunk, most már nem szalasztom el. Magam se szeretném, ha elszalasztana, uram, mert éppen uraságodat keresem, a király nevében letartóztatom. Kérem, ne tiltakozzék, nyújts át a kardját, figyelmeztetem, hogy a fejével játszik. Kicsoda az úr? Kérdezte D'Artagnan. Leeresztani már leeresztette, de még nem adta át a kardot. Rochefort lovag, felelt az ismeretlen. Richelieu bíboros úr fegyvernöke, parancsom van, hogy vezessem ő eminenciája elé uraságodat. Lovag uram, szólalt meg Athos előre lépve. Éppen ő eminenciájához igyekszünk. Remélem beéri annyival, ha D'Artagnan úr szavát adja, hogy egyenes La Rochelle-be siet. Az a parancs, hogy adjam át őreinek, azok majd a táborba kísérik. Nemesi szavunkra adjuk, uram, hogy magunk leszünk az őrei, de nemesi szavunkat adjuk arra is, fűzte hozzá Athos összeráncolva szemöldökét, hogy D'Artagnan úr nem válik meg tőlünk. Rochefort lovag hátra tekintett, és látta, hogy Porthos meg Aramis elállta az ajtót. Megértette, hogy ki van szolgáltatva négy férfinak. Uraim, mondta ekkor, ha a D'Artagnan úr átnyújtja kardját, és ő is becsületszavát adja, akkor beérem ígéretükkel, hogy D'Artagnan urat ő eminenciája szállására kísérik. Szavamat adom, uram, mondta D'Artagnan. Tessék, itt a kardom. Jobb is így, szólt Rochefort. Legalább folytathatom utamat. Ha a Milédihez indul, mondta hidegen Athos, úgy is hiába. Nem találja meg. Mi történt vele? Kérdezte Rochefort felkapva fejét. Jöjjön vissza a táborba, majd megtudja. Rochefort egy pillanatig tűnődött, azután, minthogy amúgy sem voltak egy napi járásnál messzebb Szűzsérétől, ameddig a bíboros a király elé ment, úgy döntött, megfogadja Athos tanácsát, és maga is visszatér velük. Már csak azért is jobb, ha ezt teszi, mert így szemmel tarthatja a foglyot. Így hát útnak eredtek. Másnap délután 3 órakor értek Szűzsérébe. Itt várta a bíboros 13. Lajost. A miniszter meg a király körül udvarolta egymást. Boldogok voltak, hogyha véletlenül is, de szerencsésen megszabadultak veszélyes ellenfelüktől, aki egész Európát Franciaországra úszította. Rochefort közben már értesítette Richelieu-t, hogy D'Artagnan fogságba került, és mivel a bíboros alig várta, hogy beszéljen vele, elbúcsúzott a királytól, és meghívta, tekintse meg másnap az immár befejezett zárógátat. Este ért a szállására a La Pierre híthoz. A ház kapujában ott várta D'Artagnan lefegyverezve, s a 3 testőr fegyveresen. Ezúttal ő volt a nyeregben, zordon pillantást vetett hát a 4 cimborára, majd D'Artagnanra tekintett, és intett neki, hogy kövesse. D'Artagnan engedelmeskedett. Megvárunk, D'Artagnan, szólt Athos olyan hangosan, hogy a bíboros is hallja. Ő eminenciája összevonta szemöldökét, egy pillanatra megállt, majd némán folytatta útját. D'Artagnan belépett a bíboros után, az ajtót pedig nyomban őrség állta el. Ő eminenciája bevonult dolgozó szobájába, s intett Rochefortnak vezesse be az ifjú testőrt. Rochefort teljesítette a parancsot, azután eltávozott. D'Artagnan magára maradt, szemtől szembe a bíborossal. Most találkozott vele másodízben, és, mint később mondta, mérget vett volna rá, hogy ez lesz utolsó találkozásuk. Richelieu a kandallóhoz támaszkodott, D'Artagnantól egy asztal választott el. Uraságodat parancsomra tartóztatták le, mondta D'Artagnannak. Hallottam, kegyelmes uram. Tudja miért? Nem, kegyelmes uram, erre csupán egy ok lehet, de ezt még eminenciát sem ismeri. Richelieu metsző pillantást vetett a fiatal emberre. Ugyan, mondta, hogy értsem ezt? Ha kegyeskedik tájékoztatni, mi a vád ellenem, akkor majd én is elmondom, mit követtem el. Mi a vád? Olyasmi, aminél jóval kevesebbért is sokan a fejükkel lakoltak, bár magasabb polcon ültek, mint uraságod, mondta a bíboros. Hallgatom, kegyelmes uram, szólt D'Artagnan olyan nyugodtan, hogy a bíboros szinte hüledezett. Az a vád, hogy levelez az ország ellenségeivel, hogy kifürkészi az állam titkait, s hogy megpróbálta meghiúsítani főparancsnok a terveit. És ki vádol ezzel, kegyelmes uram? Kérdezte D'Artagnan, mert gyanított, hogy Milady keze van a dologban. Egy asszony, akit megbélyegzett a francia törvény, aki Franciaországban is, Angliában is férjhez ment, aki megmérgezte második férjét és kis hián engem is. Hogy értsem ezt, uram? Kiáltotta ámuldozva a bíboros. És miféle asszonyról beszél? Milady Winterről, felelte D'Artagnan. Igen, Milady Winterről. Eminenciát bizonyára mit sem tudott gazságairól, midőn bizalmával megajándékozta. Uram, szólt a bíboros, ha Milady Winter elkövette ezeket a bűnöket, akkor bűnhődni fog. Már megbűnhődött, kegyelmes uram. Ki büntette meg? Mi? Milady Winter börtönben van? Milady Winter meghalt. Meghalt? Ismételte a bíboros, mintha nem hinne a fülének. Meghalt? Azt mondja, meghalt? 3 ízben akart megölni, és én megbocsátottam neki. De megölte azt az asszonyt, akit szerettem. Akkor elfogtam őt barátaimmal, törvénybe szólítottuk, és halálra ítéltük. Ezután elmondta, hogyan mérgezte meg Bonacieux-nét, Milady, a bétűni karmelita zárdában, hogyan ítélték el a magányos házikóban, s hogyan végezték ki a Lee partján. A bíboros ritkán borzongott, most azonban végigfutott hátán a hideg. azután, mintha kimondhatatlan gondolat kerítené hatalmába, komor vonásai lassanként felderültek, s végül tökéletes derű ömlött el rajtuk. Ezek szerint, szólalt meg, és szelíd hangja különös ellentétben állt szigorú szavaival. Az urak saját maguk bíráskodtak saját ügyükben, mintha nem tudnák, hogy aki önkényesen büntet másokat, az gyilkosságot követel. Kegyelmes uram, esküszöm, egy pillanatig sem harcolok az életemért, ami büntetést rám szab eminenciád, elviselem. Az életet nem becsülöm sokra, nem félek a haláltól. Igen, uram, tudom, uraságot kemény legény, szólt a bíboros csak nem kedvesem. Meg is mondom, hát jó előre. A bíróság elé kerül, sőt, el is ítéljük. Bárki mást azt mondhatná eminenciát, hogy már is zsebében a felmentés, de én csak annyit mondok, parancsoljon velem, kegyelmes uram, készen állok. Micsoda felmentés, csodálkozott Richelieu. Igen, a felmentés, kegyelmes uram, mondta D'Artagnan. Ki írta alá, a király? Valami sajátságos megvetés csengett a bíboros hangjában. Nem, eminenciát személyesen. Én? Megbolondult, uram. Eminenciát bizonyára megismeri saját kezevonását. És D'Artagnan átnyújtotta a bíborosnak az értékes papírt, melyet Athos csikart ki Milédytől, és D'Artagnannak adott menlevélként. Richelieu kézbe vette az iratot, lassan tagolva olvasta. Jelen sorok birtokosa parancsom szerint és az állam érdekében tette, amit tett. 1627. december 3. Richelieu. Azután hosszan, mélyen elgondolkozott, de nem adta vissza D'Artagnannak a papírost. Milyen kivégzés lesz a legmegfelelőbb, gondolta D'Artagnan. Bánom is én. Legalább meglátja, hogyan hal meg egy igazi nemes. Éppen a legjobb kedvében volt hozzá, hogy hősiesen szembenézzen bármi halállal. Richelieu pedig egyre csak tűnődött és morzsolgatta kezében a papírt. Végre feltekintett, s a szemét a fiatalember egyenes, nyílt, értelmes vonásaira szegezte. Egy hosszú hónap szenvedéseit olvasta le, könny szántotta arcáról, és immár harmad vagy negyed ízben ötlött eszébe, milyen szép jövő várhatna a fiúra, hiszen még alig 21 éves. És mennyi hasztot hajtana ügyes gazda kezében a tettereje, bátorsága, elevenesze. Másrészt Milédy tömérdek gazsága, hatalma, ördögi egyénisége nem egyszer megrémítette már. Titokban szinte örült, hogy örökre megszabadult veszélyes cinkosától. Lassan darabokra tépte a papírt, melyet D'Artagnan nagylelkűen átadott neki. Végem van, gondolta D'Artagnan. Mélyen meghajult a bíboros előtt, mintha azt mondaná, uram, legyen meg a te akaratod. A bíboros az asztalhoz lépett, és csak úgy állva néhány sort vetette, csak nem egészen teleírt pergamenre, majd rányomta pecsétjét. Most írja alá az ítéletemet, gondolta magában D'Artagnan. Megkímél a Bastille-tól és a bírósági húzavonától. Igazán szép tőle. Tessék, uram, mondta neki a bíboros. Elvettem uraságottal az egyik felhatalmazást, másikat adok helyette. Az oklevélen üresen hagytam a név helyét, töltse ki saját maga. D'Artagnan habozva nyúlt az iratért, és belepillantott. Testőr hadnagyi kinevezés volt. Térdre hullott a bíboros előtt. Kegyelmedé az életem, eminenciás uram, rebegte. Parancsoljon velem ezentúl. De sajnos nem érdemlek ilyen nagy kegyet. Három jó barátom sokkal méltóbb rá, sokkal inkább megszolgálták. Elég fickó maga, D'Artagnan, vágott szavába a bíboros, és barátságosan megveregette vállát. Tetszett neki, hogy végre megtörte ezt a szilahi jellemet. Bánjon tetszése szerint a kinevezéssel, de ne feledje, hogy uraságodnak adtam, ha a név kitöltetlen is. Sose felejtem el, felelte D'Artagnan, e felől bizonyos lehet, kegyelmes uram. A bíboros megfordult és hangosan kiszólt. Rochefort! A lovag nyilván az ajtónál állhatott, mert nyomban betoppant. Rochefort, mondta a bíboros, nézze meg jól D'Artagnan urat. Barátaim sorába fogadom, ölejék hát meg egymást, s akinek kedves az élete, az jól vigyázzon. Rochefort és D'Artagnan tessék-lássék összeülelkezett, de a bíboros résen állt, rajtuk tartotta éles szemét. Egyszerre léptek ki a szobából. Még találkozunk, uram, igaz-e? Amikor óhajtja, felelte D'Artagnan. Amit késik, nem múlik, mondta Rochefort. Tessék, szólt közben Richelieu, kinyitva ajtaját. A két férfi egymásra mosolygott, kezet szorított, és mélyen bókolt a bíboros felé. Már éppen fogytán volt a türelmünk, fogadta át az D'Artagnant. Itt vagyok, barátaim, felelte D'Artagnan. Szabadon, mint a madár, sőt, magas kegyben. Remélem, elmondja, hogyan csöppent bele. Még ma este. És valóban még akkor este megjelent Athos lakását. Barátja éppen spanyol borocskáját szopogatta, ez volt számára az esti áltatosság. Elmondta neki, mi történt vele a bíborosnál, azután előhúzta zsebéből a kinevezést. Tessék, jó Athosom, mondta neki. Ez természetesen kegyedet illeti. Athos, mint mindig szelíden, kedvesen mosolygott. Athosnak szólt, túl sok ez, fiacskám. Lafayette-grófnak meg túl kevés. Tartsa meg ezt a kinevezést, sajnos elég nagy árat fizetett érte. D'Artagnan elköszönt, és azután Porthosnál kopogtatott. Barátját a tükör előtt találta, káprázatos csipkedíszsel borított, gyönyörű ruhában páváskodott. Á, kegyed az kedves barátom, fogadta D'Artagnan. Nos, mit szól új ruhámhoz? Csodás, mondta D'Artagnan, de én még szebb ruhát ajánlok kegyednek. No, szólt Porthos. Úgy bizony, hadnagyi egyenruhát. Elmondta Porthosnak találkozását a bíborossal, majd kihúzta zsebéből a kinevezést. Tessék, cimbora, mondta neki, írja rá a nevét, és legyen jó parancsnokom. Porthos rápillantott a pergamenre, azután D'Artagnan nagy ámulatára visszaadta. Hát igen, szólt, nagyon jól esne, nem tagadom. De nem sokáig élvezhetném ezt a nagy kegyet. Mielőtt Bétünkben jártunk, meghalt hercegnőm férjura, és az elhunyt úriember pénzes ládája oly hívogatóan tárja felénk karját, hogy nem tehetek mást, elveszem az özvegyet. Amint látja, éppen esküvői ruhámat próbálom, tartsa meg hát magának, kedves barátom, a kinevezést. És visszaadta D'Artagnannak a pergament. A fiatalember tovább ment Aramishoz. Aramis egy imazsámolyon térdepelt, előtte kinyitott imakönyve, abba hajtotta homlokát. Elmondta neki is találkozását a bíborossal, majd harmadízben is előhúzta zsebéből a kinevezést. Kedves barátunk, homályba rejtőző vezércsillagunk és támogatónk, mondta neki. Fogadja el ezt a kinevezést, bármelyikünknél jobban kiérdemelte, hisz mindig üdvös eredmény követte bölcs tanácsait. Drága barátom, szólt Aramis, sajnos legutóbbi kalandjaik folytán végképp megutáltam a világi életet, meg a kardot. Végérvényesen kész az elhatározásom, az ostrom után bevonulok a lazeristákhoz. Kedves D'Artagnan, tartsa meg hát a kinevezést. Az Isten is katonának teremtette, érdemes, merész kapitány lesz kegyedből. D'Artagnan szemében a hála és az öröm könnye csillogott. Visszament Athoshoz, aki most is asztala mellett ült, s utolsó pohár malaga borát villogtatta a lámpafényben. Hát ők is visszautasították, mondta neki. Nem is méltó rá senki úgy, mint kegyet, fiacskám. Tollat fogott, ráírta D'Artagnan nevét a kinevezésre, és kezébe nyomta a pergament. Nem lesz hát több barátom, szólt a fiatalember. Magamra maradok keserű emlékeimmel. Kezébe hajtotta fejét, és két könnycsepp gördült le arcán. Fiatal vagy még, fiam, felelte neki Athos, és az idő megédesíti majd keserű emlékeidet. Grimaud követte Athost. D'Artagnan háromszor verekedett meg Rochefortral, mind a háromszor megsebesítette. Legközelebb biztosan megölöm, mondta neki, miközben fölsegítette. Kegyednek is, nekem is legjobb lesz talán, ha most már abba hagyjuk, válaszolta sebesült. Kutya teremtette, akár hiszi, akár nem. Mindig a barátja voltam, hiszen csak egy szavamba került volna a bíborosnál, s a legelső alkalommal kitörte volna a nyakát. Most már őszintén összeölelkeztek, egyikük sem forgatott hátsó gondolatot a fejében. Planché Rochefort jó voltából őrmester lett a gárdisták századában. Bonacieux úr vígan élt, hírét sem hallott a feleségének soha többé, és őszintén szólva rá sem hederített. Egy napon elég Octondin ismét felhívta magára a bíboros figyelmét, Richelieu pedig azt üzente neki, gondja lesz rá, hogy soha többé ne lásson hiányt semmiben. Így is lett. Bonacieux úr másnap este 7-kor elindult a Louvre-ba, és többé színét sem látták a sírások utcájában. A jól értesültek szerint ő eminenciája bőkezű gondoskodása folytán valahol az egyik királyi kastélyban kapott élethossziglan ellátást és lakást. La Rochelle most már hiába várta segítségül az angol hajóhadat, és a Buckingham ígérte hadosztályt. A város egy évig tartó ostrom után megadta magát. 1628. október 28-án aláírták a fegyverletételt. A király ugyanezen év december 23-án ünnepélyesen visszatért Párizsba. Olyan diadalmasan fogadták, mintha nem is franciákon aratott volna a győzelmet, hanem idegen ellenségen. A Szent Jakab városon át vonult be, lombokkal díszített diadalívek alatt. D'Artagnan felöltötte a hadnagyi ruhát. Porthos kilépett a szolgálatból, s még a következő évben feleségül vette Coquenard-i asszonyt. Az áhítozott pénzes láda 800 000 frankot rejtegetett. Musketon káprázatos Libériát kapott, s élete legfőbb vágya valóra vált. Aranyos hintó hátsó lépcsőjén kocsikázhatott városszerte. Aramis egyik lotaringiai útján hirtelen eltűnt szem elől, s többé egy sort sem írt barátainak. Később tudták meg, Chevreuse asszony árulta el 2-3 szeretőjének, hogy szerzetbe lépett az egyik Nancy kolostorban. Bazin laikus testvér lett. Athos egészen 1631-ig D'Artagnan parancsnoksága alatt testőrködött, amikor is az egyik tureni utazása után ő is kilépett a szolgálatból. Arra hivatkozott, hogy kisebb fajta örökségre tett szert Roussillonban.
Kedves hallgatóink, Alexandre Dumas a Három testőr című regényének utolsó részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Medgyesi Zsófia, szalézi nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk stúdiójában Zsófi nővért a szalézi rendből, aki a harmadik évét kezdi itt meg nálunk Egerben.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Így csak így előlegben hadd kérjem meg, hogy tegeződhessünk, mert így egyszerűbb lesz a kommunikációs így mindenki felé. Megyesi Zsófi nővér vagyok. Hát igen, most már harmadik évent kezdtem meg itt Egerben. Alapvetően budapesti születésű vagyok, de nagyon szép környezetre leltem itt Egerben, és jól érzem magam.
Ha már a harmadik évedet kezded itt, akkor már tulajdonképpen ilyen otthonosabb is
így
az
van,
érzés.
Így van, igen. Jó hazajönni ide is.
Hogy történt az, amikor téged a Jóisten erre a hivatásra szólított? Miért pont ezt a rendet választottad?
Hát ez egy hosszabb történet, de talán ott kezdeném, hogy én egy katolikus családba születtem, és mindig, amikor így visszagondolok így a életutam eseményeire, meg így a hivatásomnak a történetére, akkor ez jut eszembe, hogy a hitemet első körben a szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekkortól kezdve ebben a légkörben nőhettem föl, hogy természetes az, hogy Istenről beszéljünk, hogy természetes az, hogy együtt megyünk szentmisére, hogy az ünnepeket akkor hogyan éljük meg karácsonykor, húsvétkor, hogy látom a szüleimet áldozni, látom, hogy mennek gyónni, és számomra ez egy ilyen természetes, jó érzésű légkör volt, ahonnan én jöttem, és jövök. Úgyhogy mindmáig végtelenül hálás vagyok így az ő elkísérésüknek, mert nem mondanám, hogy minden esetben gyakori az, hogy a szerzetesi hivatásban a család teljes mértékben támogat, viszont így mind a testvéreim, mind pedig szüleim részéről ezt megkaphatom ajándékba, és ez sokat jelent. És aztán nyilván azért, ahogy így bontakozott így a hitem is, azért el kellett oda jutni, hogy személyesen dönteni, hogy én igen katolikus keresztényként akarom élni az életemet, fiatalként, aztán fiatal felnőttként, és nem csak azért, mert anya és apa visznek, és akkor megyünk együtt, hanem mert én személyesen Zsófi akarok menni. A szentmisére akarom megismerni azt a Jézus Krisztust, akit felfedezhettem, hogy élő személyként fordul igazából minnyájunk felé. Úgyhogy így nagyon dióhéjban talán ez a kezdeti rész. Annyit még elmondanék, hogy én Budapesten Albertfalván nőttem föl. Az ottani albertfalvi Szent Mihály plébánia az nekem a örök bölcső, ahonnan elindulhattam, ahol megkaptam az első szentségeket is, mind máig, amikor tudok én nekem oda, az egy hazatérés, az odaérkezés, úgyhogy hálás vagyok az ottani közösségünknek is, akik között nagyon sok közös szép élményünk lehetett.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy egy rendkívül fiatal lány ül velem szembe, egy hatalmas mosolyjal az arcán, beteríti az egész stúdiót, és elképesztő, hogy ebben a mai világban ennyire fiatal, szerzetes nővérrel ülök szemben. Tulajdonképpen hány éve van annak, hogy te beléptél a rendbe?
Azért akkor segítsük kicsit a kedves hallgatókat. 1993-ban születtem, és hát lényegében azt tudom, amire emlékszem, hogy úgy kezdődött, amikor ilyen kamasz lehettem, ilyen 5.-7-es, akkor így megvan egy jelenet bennem, hogy melyik az utcán, és nem, apáca nem akarok lenni. Tehát, hogy az nem leszek. Érdekes ez egyébként, hogy aztán hogyan bontokozott később. Hát olyan 10-es voltam, én a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba jártam, és ott volt egy olyan program, amit Pure Fashionnek hívnak, Pure Fashion tiszta divat, ez máig a fiatal lányoknak egy lehetőség, úgyhogy ez itt a reklám helye egyben akkor, hogy aki szeretné komolyabban megélni azt, hogy mit is jelent fiatal nőként, meg egyáltalán nőként az, hogy megéljük a kereszténységünket, akkor ez egy remek program. Számomra nagyon sokat jelentett, amikor édesapám bátorítására egyébként elindultam ezen a programon, ez egy missziós program lányoknak, hogy tényleg hogyan éljük meg a kereszténységünket. Fiatal nőként ebbe beletartozik a lelkünk, meg a testünknek is a szépsége ápolása. Tehát a lelki élet ápolásán túl, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, azon túl rengeteg praktikus tanácsot kaphattunk, hogy hogyan sminkeljünk csinosan, melyik az az öltözék, ami nekünk jól áll, kinek milyen az alkata, stb. És a centrális, ami számomra nagyon megmaradt, az a tiszta szívnek a gondolata, az az utáni vágy. Akkoriban ez még 2 éves program volt, és amikor elkezdtem, akkor volt egy ilyen nagyon szép léleksminkelő hétvége, ez volt a neve a lelki gyakorlatnak, ami részt vehettem, és már korábban ott nagyon szimpatikus volt nekem, ahogy a akkori csoportvezetőnk Jézusról beszélt. Tehát említettem már azt, hogy én keresztény családban nőttem föl, tehát az Istennek a jelenléte hozzátartozott már akkor a hétköznapjainkhoz. Viszont nagyon megérintett az, hogy itt áll előttem valaki, aki tényleg úgy beszél Jézusról, mint egy élő szeméről. Hogy Jézus ezt szereti, Jézusnak az tetszik, vagy az nem tetszik, vagy mit gondolhat Jézus, vagy belegondolt-e már akkor. És ez így elgondolkodtatott, úgy vonzott, meg lelkesített, nem volt akkor még bennem kamaszként feltétlenül nagyon tudatos ez a dolog, de azt tudom, hogy ott azon a lelki gyakorlaton volt az első nagy Isten találkozás élményem, ami tényleg egy világot fordított meg bennem. Talán csak még annyit is szívesen megosztok, hogy én előtte elég ilyen zárkózott lányka voltam. Nem gondoltam volna, hogy képes lennék, mit tudom én, például gitár ragadni a kezembe, és akkor azzal énekelni így mások előtt. A legfontosabb élmény itt számomra az volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Isten élő személy, és hogy ő kommunikálni akar velem, és hogy én is kapcsolatba léphetek vele, és hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben, a szentáldozásban így jön hozzám. Onnantól kezdve megszületett bennem a tudatos döntés, hogy igen, én meg akarom ismerni Jézust, én ő miatta akarok menni szentmisére, akarom, hogy legyen kis kereszt a nyakamban, hogy hozzátartozom, akarom, hogy megbírmálkozhassak, mert akkor még közelebb lehetek hozzá. Szerettem volna megismerni, hogy mit jelent igazán imádkozni, hogyan lehet jól imádkozni egyáltalán, hogyha ezt a fogalmat így össze lehet kapcsolni. És ez elindított ezen az úton, ami aztán fokozatosan bontakozott ki. Talán még itt egy apró ilyen szösszenet, hogy később tudtam meg a csoportvezetőnkről, hogy ő hivatás tisztázó időszakban van, azaz azon gondolkodott, hogy kármelita szerzetes nővér legyen-e vagy sem. És hát egyrészt azért, mert csoportvezetőmre fölnéztem, akkor nyilván valami, amit csinál, akkor az vonzó, de másrészt azért is, mert számomra megélni az Isten közelségét ebben a közösségben, ami ott a Pure Fashion csoport volt számomra, egyszerűen megnyitotta előttem az utat, hogy ja, nem csak a családos hivatás van, hanem létezik a szerzetesi is. És elkezdtem így kíváncsiskodni, és volt, hogy lementem bizony 3 napra Magyar Székre a Kármelbe, hogy milyen is lehet ez az élet. Nyilván akartam a barátnőmmel is találkozni, aki már ott volt a Kármelbe, de barátkoztam a gondolattal, akkor még kármelita akartam lenni.
És akkor hogy történt a folytatás? Hogy nem, mégsem
hát
a Kármel?
Igazából oda jutottam, hogy 16-17 éves fejjel én nem tudok dönteni, mert mind a két hivatás, legyen az családos vagy szerzetesi hivatás, számomra gyönyörű, és nem vagyok kész rá, hogy ezt el tudjam dönteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jól van, uram, akkor megyünk előre együtt, és akkor majd lesz valahogy, majd felfedezem biztos, hogy mi az utam. Nagyon jó volt egyébként, mert ebben az időszakban nagyon sok ifjúsági programon tudtam részt venni, önkéntes munkákat is vállalhattam, ilyen ifjúsági programokon, lelki gyakorlatokon vettem részt, és aztán szépen ez átbillent abban ilyen 20 éves koromra, hogy hát de azért én családot szeretnék, szóval, hogy azért mégis na. És nagyon tudatosan így kerestem így az életem párját, tehát hogy mentem előre, mint minden fiatal keresztény lány, hogy akkor most akkor merre, hogyan tovább, de azért ezt a kérdéskört, hogy lehet, hogy van szerzetesség is esetleg, nem tudtam soha lezárni 100%-osan. Egyetemre mentem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karára, hát akkor még anglisztikára, és utána később aztán mesterképzésre, akkor magyar szakos tanári képzésre. Nagyon-nagyon szerettem, és éreztem egyre inkább a szívemben, hogy nekem a nevelés az hivatás, hogy nem az számít nekem, hogy mennyi pénzt fogok kapni érte, hanem hogy nekem ott kell lennem a fiatalok mellett, hogy nevelni, hogy ott legyek mellettük, hogy elkísérhessem őket. És én ezt már akkor úgy éltem meg magamban, hogy nem mint munka, hanem tényleg mint elhivatottság. Itt akkor már érződik, hogy kicsikét így kanyarodunk a szalézi lelkiség felé, hiszen a fiataloknak az elkísérése az abszolút a karizmánkhoz tartozik. Domoszko mindig mondja, hogy a nevelés a szív dolga, de az egészben a különleges, hogy én abban az időben még tudatosan nem tudtam a szalíziakról, bár nagyon érdekes, hogy az általános iskolám neve, ott Albert falván, az Domboszko. és nem számítottam erre a különleges csavarra az életemben, ami aztán így a szalíziakhoz visszavezetett a későbbiek folyamán.
Közben itt valami így megütötte a fülemet, mint zenésznek, mert ugye én is zenész vagyok, hogy ezek szerint azóta már ragadtál gitárt és énekeltél másokkal együtt, persze, illetve mások előtt is. Ennek van valamilyen háttere? Tehát jártál olyan zeneiskolába vagy iskolába, ahol fejlesztetted ezt a tudást?
Igen, igen. Én a Weinerleu zeneiskolába jártam 14 éven keresztül zongoratanszakra. Még az alapvető iskolai foglalkozásaim mellett, tehát én nem konzervatóriumba jártam, hanem mellette végeztem a zeniskolát, és korán mellett ugye a szolfés és a kórus volt az, ami még elkísért. A gitár az pedig első körben így a szüleimtől, mert nagyon szerettem volna megtanulni gitározni. Ez onnan jött, hogy Albert Falván hagyomány volt, illetve hát azóta is folytatódik a családos táboroknak a megtartása így a nyár folyamán, ahol rengeteg gitáros mise volt, és nekem ez nagyon tetszett, és én is szerettem volna akár így a tábor tűz körül kézbe venni a gitárt. A szüleim mindketten gitároznak, úgyhogy megtanították nekem az alapokat, utána pedig a magam lelkesedéséből gyakorolgattam, aztán bedobtak a mély vízbe, hogy akkor játsz a többiekkel a szentmisén, és onnantól kezdve ez így elkísér. A Pure Fashion program ideje alatt volt az, hogy ugye elindult egy ilyen havi ifjúsági szentségimádás, ami nagyon különleges, mert az volt a cím, hogy fiatalokkal a fiatalokért, és ez máig meglepő számomra, mert amúgy a szalésziaknál ez a szlogenünk, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát annyira hihetetlen, hogy a Jóisten hogyan rakja össze az életünk puzzle darabjait, amiből aztán összeáll a kép, hogy ez a te utad. És ott kaptam ezt a felkérést, hogy nem akarnám vezetni esetleg a zenei szolgálatot, és hát igen, mondtam rá, nagy lelkesen, és utána az rendszeres havi program volt, még az egyetemi éveim alatt is, egészen addig, amikor már éreztem ezt a felelősséget ott az ottani kápolnában, azt át kell, hogy adjam, mert a saját plébániámon kezdtem el jobban tevékenykedni, és már nem fért össze a kettő. Úgyhogy onnantól kezdve viszont Albert Falván vittük tovább a dicsőítő zenés szentségimádásokat.
Megosztam a kedves hallgatókkal ezt a kis műhelyi titkot, hogy úgy láttalak meg először ezen a rádió folyosóján, ahogy átmentem, meg láttalak ott a gyerekekkel, ahogy egy műzikelt vettetek fel a tévében, és a hatalmas mosolyoddal ott köztük. Amikor átkerültél ide az első helyedről, akkor is itt is az a szolgálatod, hogy a gyerekekkel foglalkozol és zenész velük, és ezeken az oratóriumokon veszel részt tulajdonképpen, vagy vezeted őket?
Igazából mindkettő. Annyit talán még így hozzátennék, hogy nálunk, amikor megvan az első fogadalom, utána történnek az első helyezések, úgyhogy nekem Eger az első, ahol nővérként tevékenykedhetek. A noviciátusból, tehát ahol képződnek a fiatal szerzetesek, onnan kerültem rögtön ide Egerbe.
Ez a noviciátus mennyi ideig tart?
2 év Rómában. Nálunk így a szalézi nővéreknél ez Rómában van. És hát így érkeztem meg aztán Egerbe. Hálás vagyok, mert igazából mindenki, amit hoz így a hátizsákjában, az be tudja helyezni a szolgálatba, mivel nekem a zene az kiemelkedően fontos, és az életemnek a része úgy spontán módon is, hát akkor jön, hogy akkor ebből tudok ajándékozni. Úgyhogy mindig öröm számomra, amikor együtt tudunk zenélni, akár így a fiatalokkal szívesen jönnek a szentmisékre is, vagy például a kollégiumban a lányokkal most akkor gitárszakkört tartani, hogyha valaki szeretne, akkor zongorából is tudnék kicsit segíteni. Nagy öröm volt számomra, amikor Ágnes nővér az örök fordalmára kért föl, hogy akkor szedjem össze a csoportot, és akkor a zenei hátteret biztosítsuk. Az külön nagy ajándék volt, azt hiszem, mindannyiunk számára. És aztán bontakozott, hogy hát miért ne lehetne csinálni akár valami zenés produkciót Mazzarello Mária életéből, aki rendünknek a társvédőszentje Don Bosco mellett és alapító tagja. Úgyhogy innen jött aztán, hogy összegyűjteni azokat a dalokat, amik róla szólnak itt Magyarországon. Néhány dal született saját kezűleg is, és ebből állt össze most már az a Mazzarello Mária musical, ami mondjuk egy felvonásosnak tekinthető, de mégis egy betekintést enged abba a lelkiségbe, ami bennünket szalízi nővérekként elkísér. Örömmel hallom vissza, amikor másoknak pozitívan marad meg, akár a dallamvilág, akár a képi világ, amit sikerült színpadra vinni. Első körben még a Maklári iskolának, az amatőr színjátszó körének a diákjaival, és utána később pedig már itt az Egri Szalézi Oratórium animátorjaival együtt. Egy különleges ajándék volt számunkra az ebben való részvétel.
Ez az, amiről készült akkor a felvétel, amikor én először láttam.
Igen, így van, így van.
Tehát akkor megvan az első fogadalmad. Az örök fogadalomig hány év telik el a szalézi rendben?
Nálunk szalésziaknál ez úgy van, hogy az első fogadalom után 6 év után jön az örök fogadalom. az ez alatt évek alatt pedig évente, aztán később két évente az a fogadalmunknak a megújítása zajlik, ami segít egy újabb lendületet adni, hogy újra tudatosítsuk azt az igent, amit kimondtunk ott az első fogadalomban is, ami végeredményben az Isten szeretetére való válasz.
Az oratóriumok, amikben te részt veszel, illetve amiknek az egyik vezetője vagy ilyen módon, ezek hogyan zajlanak?
Nálunk így Szalíziaknál a Szalízi Oratórium, csak nagyon röviden így összefoglalva, kedves hallgatóknak is, hogy azok olyan délutáni foglalkozások, ahol a gyerekek egy közösségbe tudnak összegyűlni. A szalízi lelkiségünkben így az Isten szeretetét szeretnénk továbbadni számukra egy olyan közegben, ahol otthon érezhetik magukat, ahol biztonságban vannak, ahol tere van a barátságok kibontakozásának, az Isten szeretetének a megismerésének, hogy tudunk együtt játszani. A légkört az a vidámság jellemzi, de ugyanakkor ez nem banalizálja el az életnek a nagy problémáit vagy fájdalmait. Tehát pont az a bizalmi légkör, ami meg tud születni a családiasságban, az lehetőséget ad arra, hogy bizony elmeséljék azt, amikor fáj, amikor nehéz, hogy akkor egy picit letegyük a terheinket, és mindezt úgy, hogy egy örök kapaszkodót tudjunk nekik felmutatni Jézusban, az ő barátságában, ami egy folyamatosan kinyújtott kéz feléjük, hiszen az Isten szeretete stabil és állandó, mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy fölismerjük, és erre mindenki hivatott, és a gyerekek meg hihetetlen érzékenységgel tudnak reagálni és észrevenni azt, hogy milyen jó, milyen béke van az Isten jelenlétében. Sokszor nem is tudatosítják, de szoktuk így egymás között mondani az animátorjainkkal, hogy itt van egy kicsit ilyen mennyország sziget, egy kis béke szigete, ami nem szakít ki a valóságból, viszont erőt ad ahhoz, hogy utána tovább menjünk mindig egy ilyen reménnyel. Úgyhogy nálunk itt Egerben, és akkor be is vonnám így Maklárt is, mert Makláron és Egerben is szolgálunk. Makláron szombat délelőtt, Egerben pedig szombat délután tartjuk az oratóriumainkat, ahol a fiatalokkal, azok a segítő fiatalok, akik bennünket segítenek így a programok szervezésében, a lelkiségnek a továbbadásában, ők a szalízi animátorok. Velük együtt szervezzük ezeket a játékos délutánokat. Szoktunk családi napokat is szervezni, ilyenkor ez nagyobb reklámozásra kerül, hogy a családokhoz eljusson a hír. Adventben például szokott lenni adventi gyertyakészítés, meg a koszorú készítés. Akkor szoktunk például a nyitó ünnep, illetve a záró ünnep így az év folyamán, hogy ennek is legyen éve. Aztán végeredményben pedig a kéthetes nyári tábor, ami tényleg nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeznek a gyerekek és a családok. Idén 130 gyerkőc vett részt a táborban, és azt hiszem, hogy felejthetetlen élményeket élhettünk meg együtt.
Többször is említetted Maklárt.
Így van.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is van Makláron konkrétan, milyen van a rendnek.
Makláron a Szent István általános iskola, az az iskola, amit most már negyedik éve kísérünk, és most már így a mi nővéri szolgálatunknak a része, hogy ott jelen legyünk, az ottani nevelésbe becsatlakozhassunk, az iskolának a felkérésére is, és közös együttműködésre alapulva. Úgyhogy ott jó magam angolt, illetve hittant és oratóriumi hittant tartok. Magyar szakos tanárként most még a korepetálásban segítek be, a nővértársam pedig a hitoktatással foglalkozik elsődlegesen.
Tehát akkor tulajdonképpen te tanárként is dolgozol.
Igen.
Egy komoly és nehéz kérdést azért föltennék, hogyha lehetne, hogy...
Nyugodtan.
Ahogy elnézlek itt ilyen fiatalon, ilyen mosolyjal az arcodon, ugye nektek meg kell fogadni a fogadalomkor több mindent is. Például, hogy nyilván nővérként az egész testedet, az egész lelkedet és mindenedet átadod akkor a Jóistennek, és tulajdonképpen akkor az anyaságot is fel kell, hogy add, de mégse, mert hiszen ott van az a rengeteg gyerek, akit kapsz.
Igen. Hát hálásan köszönöm a bátor kérdéseket is. Csak hogy kicsit előkészítsem a terepet, szerzetesként három fogadalmat teszünk, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség. Azt hiszem érthetőbbé válik, hogyha ezekben a fogadalmakban nem csak azt nézi az ember, hogy mi az, amiről lemondok, hanem hogy miért vagy kiért teszem ezt. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy az Isten a végtelen szeretet, és válaszolni akarok arra a szeretetre, amit megtapasztalhattam az életembe, akkor ugyanúgy, mint a Szentírásban is a történet, nem? Hogy amikor megtalálta a nagyobb, legnagyobb kincset, mindenét eladta, hogy utána az a kincs az övé lehessen. Kicsit hasonlóképpen élem meg én is a hivatást, hogy a Jóisten elém tárt két ajándék lehetőséget, soha nem vonta volna meg a szeretetét, hogyha én a családos utat választom. Soha nem erőltetett volna abba bele, hogy én szerzetes legyek. De azt éreztem, hogy ő szabadon felajánlja nekem, hogy választhatom ezt az utat is. És hát amikor ezt megértettem, akkor igazából én voltam a legboldogabb, és nem is tudtam elhinni, hogy Jézus így maga mellé akar hívni, hogy így vegyek részt az ő, igazából az ő küldetésében a világban, ami mindig az Isten szeretetének a továbbadásáról szól. És nyilván őt követni az végeredményben mindig a jeruzsálemi út, ami fölvisz a Golgotára. És ennek tudatában talán nehéz így megérteni azokat a lemondásokat, vagy fölajánlásokat, ami a szerzetesi fogadalomnak a része. De hogyha csak abba gondolok bele, hogy egy édesanyja is mennyi minden áldozatot hoz azért, akiket szeret, akkor utána valahogy könnyebben megérthető ez a dimenzió, azt hiszem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez szeretet nélkül nem megy, tehát hogyha jó Isten meghív, akkor megadja hozzá az erőt is. Nem fog olyat kérni, amire ne adná meg az erőt. Nyilván a fizikai, biológiai édesanyaságról való lemondás az nem egy egyszerű dolog, viszont tényleg csak ebben tudom megfogalmazni, hogy az a szeretett tapasztalat, amit így ajándékként én felfedezhettem az életemben, így Isten részéről, ez olyan, mint amikor az ember így szerelmes lesz, nem tudom jobban megfogalmazni. Azért, amikor az ember család mellett dönt és megházasodik, akkor az ő élete párjára mindennel igen mond, a nehézségekkel és küzdelmekkel együtt. Amikor felfedezhettem, hogy Isten magának hív, akkor én mindennel együtt igent akartam mondani rá. Azt hiszem, talán így jobban érhető a dimenzió, mert a nehézségek minden életállapotban lesznek, viszont akkor megadatik hozzá az erő is. Ugyanakkor ott van az a sík is, ami a lelki anyaság, amire azt hiszem, hogy minden nő hivatott. Ez legyen biológiai, vagy legyen lelki síkon. A nevelésben pedig ez egy olyan aspektus számomra, ami nagyon intenzíven megjelenik. Ott lenni a másik ember mellett, és igazából teret adni annak az Istennek, aki Krisztusban közöttünk jelen van, az ő életéből továbbadni valamit, mert amit én tudok adni, az édeskevés, viszont aki igazán tud adni, az Jézus. És ha rá tudok mutatni, és valaki kézen fogja őt azért, mert elmesélhettem, hogy ő hogyan szeret, vagy hogyan van jelen, akkor onnantól kezdve megint életet ajándékozhattunk tovább. Ez azt hiszem, hogy a lelki anyaságnak egy olyan dimenziója, amire a szerzetes is hivatott, vagy lelki apaság, amire mondjuk a pap vagy a szerzetes hivatott.
Kedves hallgatóink! Meggyesi Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Don Bosco, nekünk gyermekeidnek az életendel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessem. Gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Követünk téged és segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezessen. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessen. Oh, te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit ad Isten úr, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remeknek az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Segíts nekünk.